Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának 2. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Mindig elhatározom, és már többen felírták a figyelmet, hogy próbáljam meg rövidebbre fogni a bevezetőt az adás előtt, de néha tényleg fontos dolgokat szeretnék veletek megosztani, és ez az egyetlen fórum, ami tényleg minden hallgatóhoz eljut, szóval a fontosakat tényleg most valóban röviden. Még 10 napig nevezhettek a Road Movie és a CEVE közös fotópályázatára, amelynek a címe fényképen az én pillanatom. Ebben az idején nyár, vagy korábbi utazásaid legboldogabb pillanatait megörökítő fényképeket keressük. Egy vagy akár több képpel is tudsz pályázni, amelyek azt a pillanatot örökítik meg, amelyek a legemlékezetesebbek voltak számodra az utazásod alatt. Ha van ilyen képet, küldd be a pályázatra, egy rövid leírás kíséretében és a dicsőségen túl egy csomó nyeremény is vár. Az első három helyezett 20, 30 és 50 ezer forint értékű CEVE utalványokat, sőt a győztes egy kétfős görögországi nyaralást is nyerhet az Ibusz jóvoltából. Emellett belépőket a Gödöllői Királyi Kastélyba, illetve a közönségdíjas és a zsűri által kiválasztott győztes meghívást kap a Road Movie Podcastbe, illetve egy-egy páros járatlan utakon fesztivál belépőt is. Minden információ és nevezés a CEVE weboldalán, a pályázatok menüpontban, de a Road Movie weboldalán is megtaláljátok mindezt linkekkel a nevezési oldalra. Várjuk a képeket, sztorikat, szerintem minden szempontból megéri. Na és akkor tényleg a rövid intro után vágjunk bele a mai beszélgetésbe, ami egy teljesen új témát hoz a Road Movie Podcastbe. Egy utazásnak sokféle célja lehet. Van, aki egyszerűen pihenni indul, mások a kulturális turizmus véget, vagy kalandok, gasztronómia, vallás, sport, búvárkodás, és nem is tudom felsorolni mi minden kedvéért. Van azonban egy műfaj, ami mostanában elég nagy tömegeket mozgat meg, és aki néha betéved a budapesti éjszakába, láthatja is ennek megnyilvánulását, nevezetesen a kocsmaturizmust. Ami nálunk sajnos méhecske jelmezbe öltözött, ordinári angol legénybúcsosok formájában is megtestesül, de lehet ez sokkal kultúráltabban is csinálni. Mai vendégem Csanádi Tibor, becenévén Ulu, pont ezt teszi. Eddig pályafutása során 320 város, több mint 3000 kocsmáját látogatta meg a Balkántól Skandináviáig. Tette mindezt igazi hátizsákos utazóként, rendkívül tudatosan, már-már minimalista módon, lehetőség szerint vegán életvitellel. Útjai során olyan betekintést nyert egy-egy város valódi, és nem csak éjszakai életébe, ami egészen egyedülálló és teljesen új perspektívát mutatta meg az utazásnak. Erről fogunk ma beszélgetni. Szia Ulu! Kocsmaturus, te ugye ez nem hozott el a bevezetőben, de ez a te hivatalos titulusod, illetve a weboldalad is, hogyha valaki a kocsmaturistát beírja a Google-ben, akkor biztos, hogy rád fog találni. Üdvözöllek Road Movie Podcastben.
Köszönöm Péter, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgatja az adást.
A bevezetőben elmondtam, hogy van nekünk egy fotópályázatunk, amiben az adott utazásoknak a legboldogabb pillanatait keressük, és esetedben tökre kíváncsi lennék arra, hogyha most azt mondom neked, hogy gondolj vissza egy kocsmára, ami nagyon jó volt. Mi az első, ami eszedbe jut? Van-e ilyen, amire, ami elsőként eszedbe jut?
Eszembe jut a zentai Mojo Clubba történt első látogatásom. Nekem az nagyon nagy hatású volt, az volt a legtöbbet ajánlott határon túli és határ közeli, mai határon közeli kocsma, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen is, az azonnal elvarázsolt, és ott az ott töltött első körömben 6,5 nap alatt 5-ször voltam ott, úgyhogy átmeneti törzs vendég lettem.
És mitől volt? Mitől varázsolt el? Tehát a kínálat, a berendezés, a közönség, a beszélgetések, tehát mik voltak?
Mindegyik ezek közül, ugye ez is változásban van azóta, mint nagyon sok másik kocsma. Én egy nagyon jó időszakban voltam ott, nagyon jó csapatot sikerült megismernem, például akik nagyon gyorsan befogadtak, és nagyon sok jó élményt éltem át ott. Ővelük azóta is összejárok, hogyha megyek Zentára, még azokkal is, akik már nem dolgoznak ott.
Magyarajkúak?
Magyarajkúak, de szerbekkel is találkoztam, és vegyes társaságokba is csöppentem, és pont egy sztereotípiákkal szembe menően pozitív élmény volt azt is látni, hogy mennyire jó vegyülések vannak, nem csak ott, hanem máshol is, de egész Vajdaságra jellemzően.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. Sztereotípiákkal szemben menő ember nagyon sokan azt feltételezik, hogy ezekben az országokban, balkáni országokban, vagy akár még távolabb menve, Kis-Ázsiába, Grúzia, Azerbajdzsán, stb. Ott mindenféle atrocitások érhetik az embert, aztán amikor oda mész, akkor szembesülsz azzal, hogy itt milyen elképesztően kedves emberek, mennyire vendégszeretőek az emberek, és mennyire értékelik az, hogy te elmentél az ő országukba. És ezt gondolom egy ilyen közösségbe, hogyha belecsöppensz egy-egy kocsmába, akkor ez különösen érezhető.
Igen, nagyon jó tapasztalataim vannak ebben, és én is pont arra voltam kíváncsi talán legjobban, hogy a Trianon túli területeken hogy fognak fogadni a mai címeres nemzetek. 100%-os jó tapasztalatom van egyébként ebben. Például abban a mai szlovákiai városban, amitől legjobban óvtak, hogy ott a legmagyar ellenesebbek. Tényleg például a kocsmáros a saját szendvicsét felesztel és adta oda. Csocsóztam az egyetemistákkal, vagy piacoztam a helyi arcokkal, és mindenhol nagyon jó fogadtatásom volt, és hasonló élményem volt eddig Romániának, a nem csak Erdély, de más Párcium, Vánság, stb. Területein, illetve Felvidéken is, vagy onnan bocsánat, Vajdaságban is, úgyhogy én nekem eddig 100%-os a jó tapasztalatom, úgyhogy ettől sem kell annyira tartani, mint ahogy mondják, de a mi hozzáállásunktól is nagyon sok függ, hogy mi hogy megyünk oda.
Igen, és hogyha már a balkáni régiót említetted, ugye egy zentai kocsmát, akkor itt az asztalon van egy Experience Balkán feliratú nyakbalkasztó, ami nekünk különösen örülök, mert az előző évadnak az egyik utolsó, vagy talán az utolsó adása pont az Experience Balkánnak a csapatával volt, és ők nagyon-nagyon sokat meséltek erről a régióról. Nyilván hát ugyanazt, amit te is elmondtál, ezt ők is meg tudják erősíteni, hogy minden várakozás felül múl ez a régió, ezek az országok, hogyha elmész. És a végén van egy bicikli pedálnak a darabja, mint kedvenc tárgy. Ez pontosan mit jelképez számodra?
Ez a pedálmedál, ez a bejelentkezős pedálmedálom, ez pont az Experience Balkánnal történt. Mi egyébként egy nagy utazókör vagyunk, most már én is tagja vagyok az egyesületnek, és 4 éve utazunk együtt. Az első közös utunkon, Skopjében a vár mellett sétáltunk, amikor egy gyorsan elhajtó biciklisnek hátrarepült a pedálja, ez kétszer ekkora volt akkor, a lábam előtt landolt, és én észre se vettem, a többiek szóltak, felvettem, és egyikünk tudott a nyelvén, és utána kiabálta a macedónul, hogy itt hagytad a pedálodat. Az ember pedig csak legyintett, és ment tovább pedálni, és azt mondta, hogy na, most igazán megérkeztem a Balkánra, ez a pedál lesz nekem a Balkán jelképe, elraktam, a bazárba zsinort köttettem rá, nyakamba akasztottam, és akkor már ezzel közlekedtem. Majd én onnan nem hazajöttem Magyarországra, mint a többiek, hanem Németországba mentem, és féltem, hogy fogják a reptéri, akkor még repültem, hogy fogják a reptéri ellenőrzésen átengedni a pedál, de simán, és akkor történt az első bejelentkezés vele Németországból, leginkább a többieknek szóló, hogy pedál is én megérkeztünk Németországba sikeresen, és akkor onnantól kezdve, hogyha új területen vagyok, akkor mindig a pedállal jelentkezem be.
Van ennek bármi funkciója? Mert ugye az egész világ egy nagy sörnyitó, mondja a közhely, de ennek majd hát Facebook oldalon ugye lehet látni magának a pedál, ennek a kis pedáldarabnak a sziluettjét, de én azért feltételezem, hogyha ügyesek vagyunk ezzel, egy sört azért ki lehet nyitni.
Túl lágy hozzá, én is próbáltam egyébként, és féltem, hogy tovább törik, mert én a saját hátamból törtem el szintén a Balkánon. Mikor a Vaskapunál jártam, mikor még kétszer ekkora volt, akkor szoktam megszólított sofőrökkel utazni, és ez is ilyen volt, hogy a város szélén megszólítottam valakit, hogy elvinne-e a Vaskapu erőműig, és mondta, hogy ő elvisz oda, de szerinte nekem az nem fog tetszeni. Ő inkább megvár, és hogyha tényleg nem tetszik, akkor inkább elvisz a saját falujába, mert hogy az sokkal érdekesebb. És ez is történt, csináltam egy képet ott a túloldalról, és aztán elmentem ebbe a kis faluba, lementem a strand, ahol sört és fánkot mértek, és egy ilyen nagyon váratlan helyszín volt. Dolgoznom kellett, elővettem a laptopomat, a piros műanyagszéken, hátra csaptam a pedált, majd rá a hátam és a szék közé szorítottam, és eltörött. Úgyhogy azóta fél pedál, ezért nem nyitok vele sört inkább.
Értem. Mit dolgoztál? Ugye kocsmaturizmusról fogunk itt elsősorban beszélgetni, de majd azért a hallgatók azért ugye beszélgetés során nyilván többet is meg fognak tudni rólad. Ennek egy nagyon fontos hozzávalója a te személyiséged megismerésének, azon kívül, amit elmondtam, a minimalizmus, a vegánság, de erre majd kitérünk, hogy te azért digitális nomádként járod a világ világot, vagy inkább elsősorban Európát, és amellett, hogy kocsmaturistáskodsz, amellett folyamatosan dolgozol, és ezek alatt az utak alatt fogalmam sincs, hogy mit.
Igen, nem csak főleg, hanem Európát járom, tehát egyelőre ez a koncepció és a cél is. Kreatív szövegeléssel foglalkozom, ahogy én szoktam mondani, szövegíró vagyok, dolgozom saját honlapra is, dolgozom független megbízóktak is, illetve dolgozom egy független alkotók közösségébe, a stábban, ez a nevünk, így összeverődtünk az út során, mint a rémai muzsikusok, és van mindenféle ember a csapatban, a operatőrtől, a kreatív produceren át a szerkesztőig, stb. És én vagyok ebben a csapatban is a kreatív szövegelő, és ezért így 3-3 felé dolgozom, ugye a stábban független megbízások van, illetve a kocsmaturista oldalnak is, mert ott is vannak ugye fizetett megbízásaim rendszeresen.
Jó, akkor most már értem, hogy miért. Mondtad, hogy nem fog problémát okozni, és nem izgulsz a beszéd miatt, ez mondjuk látszik is, de hát akkor a szakmádból adódóan ezen egyáltalán nem vagyok meglepve, meg jók a szövegek az oldalakon, tehát amiket én láttam, azok az elég rendben vannak.
Na, különösen örülök ennek, mert az is fontos, hogy azzal is élményt tudjak adni.
Hát persze, tehát a vizuális élmény mellett, hát pont tegnap voltam egy esküvőn, és ott beszélgettem valakivel így a tartalomgyártásról, meg általában a közösségi médián való jelenlétről. Pont erről beszélgettünk, hogy azért ez elképesztően melós műfaj, tehát hogy könnyűnek tűnik, de olyan minőségi tartalmat, mind vizuálisan, mind verbálisan föltenni, ami érdekes lesz, amit el fognak olvasni, másodszor, a harmadszor, az nagyon-nagyon nehéz. Szintén visszautalva a bevezetőre, én tettem egy kitekintést, egy kikacsintást itt a budapesti, sajnos nagyon rossz értelmezést kapott, főleg az elmúlt években nagyon rossz értelmezést kapott, és visszhangot kapott kocsmaturizmusra, amiről inkább csak rosszat hallottunk az elmúlt időszakban. Ugye jönnek a különféle országokból a jellemzően a legénybúcsosok, jellemzően azért jönnek ide, mert Budapest persze gyönyörű, de emellett nem utolsó sorban olcsó is, és ennek minden előnyét kihasználják budapesti éjszakában, és elsősorban kiemelt kerületekben, és te ennek azért egy sokkal kulturáltabb verzióját csinálod. Mit gondolsz a budapesti éjszakai életről, ahogyan átalakult az elmúlt időszakban, pozitív tendenciákat látsz, vagy te is inkább azt látod, hogy elindult egy olyan irányba, amiről nem biztos, hogy híresnek kéne lenni a városnak?
Én nem látom ennyire negatívan egyébként az összképet. Én azt mondanám, hogy is. Én nyilván egy teljesen más tartalommal töltöm meg a kocsmaturizmus és kocsmaturista fogalmát. Ez ebben a jelentés árnyalatban, ahogy ők csinálják, ez tényleg rossz. De ezek csak kiragadott példák. Nagyon sok jó, mindig a leghangosabb, hogy egy kocsma is sokszor a leghangosabb vendégétől lesz rossz hírű, ugyanígy van ez is, hogy a leghangosabb turistáktól lesz rossz hírű, és tényleg nagyon rossz viselkedésű embereket lehet látni az utcán, de ez nem egy budapesti jelenség, ez minden nagyvárosnak jelensége egyébként az elhíresült buli negyedekben, vagy kocsma negyedekben, mert még buli negyed szót nem is találom annyira leírónak arra, van néhány buli hely, de sokkal több kocsma, mint buli hely abban a kerületben, és én azt gondolom, hogy összességében még egy kiemelkedő kocsma negyedünk van, buli negyedünk van ott, mert sok más nagyvárosban sokkal felszínesebb és sablonosabb helyeket lehet találni, akár keleten, akár nyugaton. Nálunk azért tele van a buli negyed is gyöngyszemekkel, meg kincsekkel. Inkább az árakon látom a negatív hatást, hogy eleve most ugye az utóbbi években a neoinfláció korában elszállt azért a budapesti árpaletta nagyon. Óriási különbségek vannak már például Budapest és az ország más részei között, hogy mit mennyiért tudunk meginni, és hát főleg ugye ezekre a központi látogató turistes helyekre vonatkozik. Ez egy kártékony hatása, mondjuk a budapestiekre, illetve a magyarokra nézve. Ezen kívül, hogy ott is tudjuk, hogy hova menjünk, nagyon jó helyekre tudunk egyébként elmenni. Én azt mondom, hogy ott is van mire büszkének lennünk például. Sablonos kocsmák, amik erre ilyen nyerészkedőként ülnek fel ennek a hullámnak a farvizére, ezek nem élik túl sokáig. De azt látom, hogy vagy a nagyon fancy helyek azok túlélik azoknak a közönségénél, mint mondjuk a Gosdúdvarban, de a sekélyes semmilyen kocsmák azok még a buli negyedben sem tudnak megélni, úgyhogy ebből a körúton látok egy ilyen sematikus sablonosságot.
Hát ez gyakorlatilag.
Csak az Erzsébet körút, de például, ha már tovább megyünk onnét, már ott sincs. Például a József körúton már nincs meg ez a probléma.
És pont itt a sematikusságot említetted, és akkor egy picit így Budapest tehát összekötve a Európa egyéb nagyvárosaival, amit én tapasztalok, és erről talán már lehet, hogy beszéltem is a podcastben, pont az általad említett kicsit fancy helyek, azok gyakorlatilag egy azonos sor, mint a szerint jelennek meg a világ számos, vagy Európa számos más nagyvárosában. Tehát konkrét példát mondva, hogyha elmész Tiranába, vagy elmész Bukarestbe, vagy elmész Szófiába, akkor nagy eséllyel hasonló jellegű, hasonló berendezésű, hasonló italkínálattal, hasonló menüvel rendelkező kocsmákat fogsz találni a turisták által látogatott helyeken, tehát ugyanazokat a hamburgereket fogják adni, ugyanabba a kis plékosárba, ilyen rusztikus papír betéttel fogják kihozni a sült krumplit, helyenekent is Carlsberget csapolnak. Én nekem, hogyha kocsmaturizmusról, meg a adott országra valamilyen formában jellemző gasztronómiai megélésekről beszélünk, akkor nekem nagyon-nagyon egyre jobban hiányoznak azok a jellegű helyi kocsmák, vendéglátóhelyek, mint mondjuk, amit te Zentán átéltél. És sajnos egyre többet találkozok az ilyen nyugati mintára majmolt, sematikus, egyik olyan, mint a másik kocsmával. Te érzékeled ezt a jelenséget?
Igen, érzékelem ezt a jelenséget is, de szerintem pont a kocsmavilág az, amit legkevésbé kell félteni ebből a szempontból, mert ott van a legtöbb egyedi ötletre épített hely. Én nem félek ebből a szempontból, mert amíg tudok például egy magyar faluban olyan strandkocsmát találni, hogy alig tudok belőle felocsudni, vagy amíg mondjuk csak idén-nyáron Budapest...
Strandkocsmát?
Strandkocsmát. Hát strandnak a kocsmája.
Ja, strandnak a kocsmája, oké, csak mert falut mondtál, nekem igen. A balatoni telep végül, és ott is vannak
igen,
falak.
Igen, ez nem, ez egy teljesen ilyen kis vidéki tónál volt aha. Egyébként, és döbbentem, hogy egy ilyen jamaikai mintára született tikibár stílusú hely volt, ezt éppen a múlt héten fedeztem fel, és szóval fantasztikus hangulata volt, és csak így néztem saroktól sarokig, ugrált a szemem, hogy ez mennyire jó, hogy ilyen is van. Budapesten például most 2023 nyarán tudtam három olyan újonnan alakult helyet találni Zsinórban, amik teljesen kicsapták a biztosítékomat. Őrült ötletek, őrült dolgok, őrült tulajok és nagyon jó hangulat.
Nyugodtan nevezd meg őket, tehát nem
Igen, ezt szívesen is ajánlom egyébként, hogy látogassák meg az emberek ezeket a helyeket. Ez például a Zsír belvárosi Kulipintyó volt a legutóbbi ezek közül. Ez rosszul pont benn van a 8. kerület mélyében a Népszínház utca mellett, egy teljesen más külön kis világod visz oda. A Buli negyedbe született a Barombár nevű hely, az volt még egy nagyon őrült hely, illetve a szintén a 8. kerületben, 32-esek terén a Pici nevű hely, ami pedig nyúlványa lett egy régi retro kocsmának, azt hiszem a Pub 32 vagy valami ilyesmi néven fut, és ezek nagyon megleptek ezek a helyek, és örülök neki, hogy ez még működik, ez még lehetséges, hogy mind a megjelenéssel, mind a hangulattal így meg tudnak lepni. Közel 8 éve űzöm a saját értelmű kocsmaturizmusomat, és még mindig meg tud lepni, és még mindig ott van benne a váratlanság, az az élményfaktor, amiért én ezt elkezdtem, és az elejétől fogva szeretem.
Egyrészt itt hozzá kell tennem, hogy aki a hírlevélre feliratkozott, az meg fogja kapni ezeknek a helyeknek a kivonatát, illetve az összefoglalóját az összes említett helynek, amit el fog hangzani. Másrészt pedig, amit mondasz, az valóban így van, tehát, hogy néha az ember rádöbben arra, hogy milyen keveset tud a saját városáról. Tehát három olyan helyet mondtál, amiről még soha nem hallottam.
Most nyíltak ezek mennyi friss ilyen... helyek egyébként.
Rengeteg másik hely van Budapesten, amik egészen fantasztikus helyek, akár éttermi, akár kocsma, vagy bisztró kínálatban. Szóval, hogy tök jó lenne ezeket így felfedezni. Mennyire vagy te bohém? Így rád nézve, így a fizimiskádat nézve, abszolút el tudom képzelni, hogy egy nagyon bohém alkat vagy, de ugyanennek az ellenkezőjét is, hogyha azt akarom belelátni. Azt ugye tudjuk rólad, vagy hát amit én utána olvastam, hogy te 25 éves korodig gyakorlatilag teljesen antialkoholista voltál, tehát nem fogyasztottál alkoholt. Aztán majd elmondtad, hogy hogyan lettél te kocsmaturista, vagy miért találtad meg ezt a műfajt, de emellett egy nagyon tudatos utazóként veszel részt a városok, illetve a Európa felfedezésében, vegán életmódot, minimalist életmódot folytatsz, ami megint csak a bohémsággal egy picit nekem szembe megy, vagy inkább talán lehet, hogy azt mondanám, ellentétpárt alkot, mennyire egyezhethető ez össze, illetve hogy alakult ki ez az életmód, nevezhetjük így?
Igen, mindenképpen. Én is így szoktam hívni, amikor kérdezik, hogy ez hobbi, akkor azt szoktam válaszolni, hogy nem, ez életmód. Úgyhogy te jól kérdeztél rá, mint hogy amúgy is nagyon jók a kérdések, ezt már akartam mondani, hogy látszik, hogy a témát szakértője vagy, mert
nagyon sokszor... Ebben az esetben még rosszat is jelenthet.
Hasonló kérdéseket kapok általában, hogyha mondjuk egy általános újságban van, vagy egy általános rádióban van. Interjú, de itt azért örülök a nagyon speciális kérdések.
Köszönöm
szépen. Pont ezért is legkevésbé arra fog válaszolni majd, ami a leggyakoribb kérdés, hogy hogyan lettem kocsmaturista, mert érdekes az eredet történet is, de szerintem maga a történet azóta még érdekesebb. Mennyire vagyok bohém? Is. Kiegészít, nem, nem szer- szembe megy ez a kettő dolog egymással, nem kiegészíti egymást. Szöget ütött a fejembe régen az a mondás, hogy a harmónia diszharmóniára törekszik, a diszharmónia meg harmóniára. Nekem is hasonlóan van, hogy elég fegyelmezetten élem a munkába meg a projektjeimben az életemet, és a fegyelmezett, kicentizett életet azt jó feloldani, de ugyanakkor pedig nem szabad túlságosan kicsapongani, mert utána újra helyre kell állítani ezt az életet, úgyhogy én ennek az egyensúlyára törekszem. Én olyan formában vagyok inkább bohém és hedonista, hogy nem az alkoholfogyasztás csúcsra járatása nekem a cél egyáltalán, sőt, hanem a felfedezés. Az viszont falom, tehát én minden héten megyek valahova, ha kis időre, akkor többször. A szomszéd faluba átutazástól a országokat átszelő buszozásig mindig fedezek fel valami újdonságot, ebbe viszont nem ismerek megállt. Szokta mondani, hogy az élet megállíthat engem, de én nem fogom megállítani saját magamat. És nekem erről szól a hedonizmusom, meg a bohémságom, hogy fedezzek föl, lássak újat, éljek át, lélegezzem be a helylelket, vagy lélegezzem ki írásban, vagy valamilyen más üzenet formájában, hogy hírnöke, krónikással legyek az utánam érkezőknek. Gyakorlatilag az én hedonizmusomnak a mértéktartása, a hedonizmus az párhuzamos az életembe, és az én mértéktartásom az a hedonizmusom szolgálja.
Ez azt jelenti, hogy mértéktartó vagy például abban, hogyha elutazol egy városba, akkor milyen szállást választasz, hogyan közlekedsz. Nyilván egyfajta tudatosság is van ebben, meg egyfajta nyilván feltételezem anyagi megfontolás is, hogy mondjuk spóroljál a szállásokon, használd a közösségi közlekedést, és az így megspórolt pénzt, az így tudatosság által megspórolt pénzt, azt inkább a hedonizmus szolgálatába állítod, tehát azt eleszed, eliszod, jobb helyekre mész, jobban kiéled magad az estében és az éjszakában?
Is, itt is, tehát az éjszakában én nem megyek a drága helyekre, hogyha nem muszáj. Tehát arra, hogy egy olyan helyre, ami érdekel engem, arra mindig szánok pénzt. Tehát a kocsmázáson spórolok legkevésbé. Azt szoktam mondani, hogy ironikus, hogy igyekszem minden pénzemet kocsmázásra költeni, de minden máson valóban spórolok. Tehát a kocsmázástól is nem a drágább italokat fogyasztom feltétlenül, tehát én fröccsel meg sörrel utazom, a kisüzemi sörnek nagy rajongója vagyok, tehát figyelek arra, hogy azért arra mindig jusson, hogy azt is a helyi üzemi sört tudjam kóstolgatni, vagy a helyi bort tudjam kóstolgatni, de ezt Pepitában csinálom például, hogy nem az, hogy mindig csak kisüzemi sört iszok, vagy mindig csak különleges bort kóstolok, hanem felváltva az olcsóbbakkal, így spórolok is, és hozzájutok mégis az érdekességekhez. A közösségi közlekedés, illetve a közösségi szállások pedig óriási kedvenceim, ez gyakorlatilag egy olcsóban veszek egy nagyobb élményt, ez spórolással plusz élményekhez jutok, van egy hostel turista alküldetésem is, annak csúcsán egyszer 4,5 hónapig 9 ország vannak, 17 hosteljében éltem, és nagyon szerettem, az egyik kedvenc időszakomként gondolok vissza rá, és én mindig hostelekbe megyek. A világ minden pénz az enyém lenne, én akkor is hostelbe mennék.
Az ismerkedés véget?
Igen, tehát gyakorlatilag ott mindig rengeteg dolgot lehet tanulni. Érdekes emberekkel találkozni. Én azt mondom, nekem az a népem, tehát akik ott vannak. Ott is nyilván vannak ilyen bulituristák is, tehát nekik mellé nézek, viszont nagyon sok érdekes utazóval lehet találkozni, és amikor egy hostelből dolgozok, a napnak az a része is érdekesen telik. Én még sose jöttem ki egy hostelből sem úgy, hogy ugyanannyi lettem volna, mint hogy bejöttem, mindig több lettem. Vagy ha elmegyek egy Airbnb szállásra, onnan ki tudok jönni úgy, hogy a szállás semmit nem adott hozzám, vagy egy panzióba, vagy egy szállodába, hogy a hostelbe viszont mindig több leszek, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom, hogy új tippeket kapok és adok, mert gyakran vagyok gyakran vagyok a többi utazónak ott a kocsmázási tanácsadója már az új városban is, és a én tippjeim alapján mennek már a többiek, akikkel megismerkedtem már az adott városban kocsmázni.
Nem terhes néha ez a sok szociális kapcsolat? Mert az ember, hogyha sokat utazik, meg akkor azért szüksége van a magányra, az egyedüllétre, szüksége van a visszavonulásra. Néha pont az én júliusban Marokkóban voltam, és Halász Levent a barátom csinált velem interjút, és ott beszélgettünk erről a témáról, hogy néha az ilyen világutazóknak a társasága, velük való beszélgetés azért viszonylag azonos kérdések, válaszok mentén telik, és egy idő után fárasztó tud lenni. Te ezt nem érzed?
Vannak, igen, a naív vak között, igen, ott mindenképpen, tehát azért, akik elindulnak, és akinek egy nap egy város, és akkor felteszik ezeket a nekem nagyon bosszantó kérdéseket, hogy Budapestre elég egy nap, vagy vagy Szarajevóra elég egy nap.
Tehát én
azt tudom mondani, hogy nekem hónapok se elegek egy városra, úgyhogy én nekem ez az utazás megcsúfolása, aki így áll hozzá. Megértem, hogyha valaki a lehetőségei véget cselekszik úgy, de aki pedig amúgy úton van, és mégis így gondolkodik, megteheti, kialakította azt az életformát, hogy bármennyi időt tölthessen úton, és mégis így áll egy városhoz, az bosszant. Ez az a sztereotípia, amit kerülök, viszont cserében ott van az a túloldal, amikor meg nagyon érdekes történetű utazókkal lehet találkozni, akik mind-mind egyedi történetek, és akkor velük újat tudunk mondani egymásnak.
És amikor elmész egy kocsmába, egyedül szoktad ezt a műfajt üzni?
Teljesen változó. Mert jellemzően egyedül én azt mondom, hogy én vagyok az állandó főszereplője a saját életmódomnak, de volt már olyan is, hogy 27-en kocsmáztunk, vagy szokta például akár kiránduló busszal is, például az Experience Balkánnal például, úgyhogy ez mindig más-más élmény. Azt hozzáteszem itt még lábjegyzetbe, hogy abban van a nagyobb kívás nekem, hogyha például szabadságosokkal kell utazni, vagy szabadságosnál kell vendégségben lenni. Na azt egy digitális nomád light életformában, mert én így hívom az enyémet, abban ez, az nagy kívás, hogy egyezteted össze például a munkát azzal, hogy ő a szabadidő maximalizálására törekszik, én meg arra, hogy akkor is a felfedezés mellett is teljesüljön az összes napi célom. Ő az várja, hogy mikor fejezem vele gyorsabban a munkámat, én meg azt, hogy fejezem el legjobban. Tehát ebbe van például így kihívás, de szerintem elkanyarodtam az eredeti kérdésettől, mert...
Igen, azt szeretem vele kérdezni, hogyha amikor modellezzünk mondjuk egy egyedül megvalósított kocsmázást, vagy egy estét, amikor elmész egy kocsmába, aztán majd persze az is érdekelni fog, hogy hogyan választod ki őket, meg néhány történet, de itt a közösség kapcsán szeretném azt megkérdezni, hogy ott is keresed a társaságot, tehát amikor elmész egy kocsmába, akkor inkább üldögélsz, megfigyelsz, egyfajta observerként nézd a kocsmának, vagy az ott vendéglátóhelynek az életét, vagy van valamiféle rutinod arra vonatkozóan, hogy hogyan teremtsél kapcsolatot akár a helyiekkel, akár más turistákkal, akár a személyzet.
Nem csinálom ezt mesterkélten, tehát ezért is nem szeretnék ebben rutint kialakítani, mert sose erőltetem. Ezek a dolgok, ezek maguktól történnek általában, hogy a kocsma az pont egy olyan világ, ahol az emberek ugye sokkal kötetlenebbül beszélgetnek egymással, az éttermek ugye sokkal felparcellázottabbak azzal mész el, akivel odajöttél. Nyilván ott is lehetnek ugye kivételek, de a kocsmában ott a vegyülés meg az ismeretlen emberek egymáshoz szólása az abszolút nem egy ideg dolog, tehát nem én viszek oda újdonságot ezzel. Nagyon függ attól is, hogy milyen területen vagyunk. Én ebből például sokkal jobb élményként javaslom a kevésbé turista, kevésbé ismert helyeket. Ugye például mondjuk Krakkóra gondolok, aminek például a lengyelek nagyon jó fejek. Én nekem csúcs szuper tapasztalataim vannak velük, nagyon nagy mennyiségben, és olyan gesztusokat, meg közösségi élményeket éltem át általuk velük, amit nem tudtam volna megjósolni. De hogyha például Krakkónak a Kazimierz híres, ugye a zsidó negyedben lévő kocsma negyedébe megyünk, ott például láthatóan sokkal inkább ilyen érdektelenek, elutasítóak, sablonos hozzáállásúak a turistákkal, és meg is kell dolgozni az ő kegyeikért, hogy például ne egy sablon turistaként egy futószalag termékét kezeljenek téged. Hasonló Prágában ott meg hatványozott a hasonló szerintem a helyzet, de hogyha már ugye Kijev megyünk, vagy alternatív helyekre megyünk. Ezt most nem a szó gyakori használatú értelmébe gondolom, hanem minden városnak van egy alternatív kocsma negyede. Például ugye Budapestek van a 7. kerület, amit mindenki ismer, és akkor ott van a 11. kerület, ami meg szerintem még érdekesebb, és ott is nagyon sok kocsma van, bár ott most akkor záráskorlátozások miatt félek, hogy nagy átrendeződés várható, úgyhogy ezt még ki kell várni, de én nekem az óriási kedvencem, én azt szoktam például javasolni helyet. És ez a legtöbb városban, ez ugyanúgy megvan Belgrádban, Zágrában, megvannak ezek az alternatív kocsma utcák, alternatív kocsma területek, amik sokkal érdekesebbek, mint az, amit először ajánlanak egyébként. Ugyanígy van Rómában is például.
Igen, erre kíváncsi lettem volna, hogy hogyan választod ki a kocsmákat, tehát hogyan választod ki azokat a helyeket, ahová el fogsz menni, gondolom. Én most egy gyors számolással, tehát hogyha itt ugye 3000, több mint 3200 kocsma.
3100 még csak.
3100, bocsánat, 320 városban.
Hiányzik.
Igen, ez városonként 10 kocsma. Tehát azért ez nem tudom, mennyi időt töltesz egy városban, de azért egy elég szép szám. Én azt tapasztalom, hogy ha az ember a TripAdvisor-ról válogat, ami egy nagyon-nagyon jó fórum, mert tényleg nagyon szépen különféle kategóriákban rendezve a vendéglátóhelyeket meg lehet találni, de azért a TripAdvisor-nak az értékelését jellemzően a turisták írják. Tehát ott nem biztos, hogy azokat az autentikus helyeket meg fogod találni, amiket kifejezetten te keresel, tehát hogy hogyan választod meg a helyeket, ahová mész.
A TripAdvisor kocsmára nekem nem vált be egyébként. Egyrészt nagyon még nálam is tágabban értelmezi a fogalmat, és egyszerűen meglepődök, hogy milyen. Hogy ha bárra keresek rá például, akkor milyen találatok vannak, de én szándékosan, tudatosan nem használok egyébként alkalmazásokat, illetve még szakmabeliek tanácsait sem, tehát nem olvasok hasonló blogokat, meg fórumokat, mielőtt megyek valahova. Viszont ha találkozok egy emberrel, aki elmondja, hogy honnan van, akkor én mindig kérek, bármikor spontán beszélgetés találkozás alapján, mindig kérek egy tanácsot az ő városába, hogyha egyszer eljutok oda, szekem föl van írva, akkor már ugye ennyi előnnyel érkezem. Már a nulláról megkezdem, vagy a mínusz egyről megkezdem a tanácsolást, tehát miközben utazom, már, hogyha mondjuk a járművön helyivel találkozom, akkor már ott kérek tanácsot például tőlük, ezeket folyamatosan írom, illetve térképre böködöm magamnak, egy térképről ugye látom azt is, hogy mihez vagyok éppen közel, így lett meg például Szegeden a 23. kocsmám hazafelé, mert megnéztem a felbökött térképet, és akkor láttam, hogy hoppá, ez közel vagyok, ez még belefér. Nyilván választok úgy is, hogy utcán mit tetszik azokat, és ugyanúgy térképre rakom, felírom magamnak, de a helyiek tanácsai alapján el szoktam menni arra a helyre, amit nagyon ajánlanak, meg arra is, amit nagyon nem.
És volt már kellemes csalódás olyan helyben, amit nagyon nem ajánlanak?
Hát nem. Igazából általában valóban, tehát amitől elrettentenek, az általában valóban olyan is. Én nem emlékszem egyre se, viszont életem legrosszabb kocsmájában maradtam még egy arra.
Na, az mi volt?
Itt viszont nem tennék megnevezést, tehát hogy már nincs is nyitva.
Magyarországi
panel alja kocsma volt. Panel alja kocsma, nem csak panel alja kocsma.
Tehát átvittős szó szerint értelmezésben is.
És hát tényleg úgy éreztem magam, mintha a szálakakuk fészkének a haljában lennék, hogy gyakorlatilag a kocsmáros nő ott gyakorlatilag tényleg itt a gondozója volt inkább az embereknek, mint a kocsmárosa.
Gondolom rájuk fért.
Hát igen, meg nem volt villany a WC-be, úgyhogy jött utánam, és a telefonjával világította az utat a pisszuárig, de azt eléredelmesen kiment.
Még visszatérve az előző témára, ugye itt a szociális kapcsolatokról, meg a kocsma életbe való integrálódásról beszéltünk, és én meg akartam kérdezni, hogy azért egy-két sztorit mondjál, ami kifejezetten attól vált emlékezetessé az este, hogy volt egy olyan találkozás, amire nem számítottál. Elmentél egy kocsmába, vagy elmentél egy vendéglátóhelyről, amiről gondoltál valamit, egy olyan buliba, egy olyan beszélgetésbe, egy olyan megélésbe csöppentél bele, ami igazán emlékeztetésé tette. Szerintem mindenkinek vannak ilyenek, nekem is. Nem tudom, volt például Sri Lankán, még teljesen véletlenül belefutottunk egy éjszakai partiba, a tengerparton, ahol mindösszesen 6 voltunk, és mindenféle előzetes terv nélkül végigbuliztuk az egész éjszakát, amíg élek nem fogom elfelejteni, és ezek nagyon megmaradnak. Gondolom, neked nagyon sok ilyen történeted van.
Igen, van jó pár, szerencsére, hát ugye ezért is érdekes többek között nagyon ez a műfaj. Az szokott nekem érdekes lenni, hogy hova vezet még kocsmából az út, tehát ugye kocsmából vezethet út a következő kocsmába, de nem csak oda. Uh-huh. És például nekem az egyik örök kedvencem az volt, amikor kocsmában megismert lányok elvittek Bariban egy óvárosi féltitkos étterembe, mikor visszatértem oda a Lecséből, megszervezték, és akkor volt egy ilyen nem hivatalos családi étterem, és akkor mentünk át ezeken a zsánerkép kockákon, mint a tényleg egy fekete-fehér olasz filmben lettem volna, hogy jöttek a sikátorokba, a gyerekek labdát rúgásba, majd a nagyobbak biciklivel, a még nagyobbak motorral, és ott mindenki szagadta a tésztát, az asszonyok, és akkor kijöttük egy gyönyörű hangulatvilágított tér kellős közepére, ahol egy ilyen olasz otthonkás néni egyszer csak megterítette az egy műanyag asztalát valami kopottas kockásterítővel, és akkor ott ilyen 6 vacsorát kaptunk 10 euróért, amiben még benne volt 2 peróni, meg egy házi limoncello. És ez például egy fantasztikus serebek, ez az, amit így nem tudok elfelejteni, nagyon, nagyon viccesek is voltak egyébként, ő verte a férjét éppen, akinek az volt a neve, hogy Felice, azt jelenti, hogy boldog, és ő még így is teljesen boldog volt, pedig ő a mi nagyszerű lakománk mellé csak cikóriás szendvicset kapott, és 1-2 pofont az asszonytól.
Hú, az így elég rosszul hangzik, a cikóriás szendvics, de akkor az nem lehetett túlságosan éjszaka, tehát hogyha még ennyire fenn volt a család, és még vacsorával
vártunk. Hát Olaszországról beszélünk, Magyarországban éjszaka is nappal van.
Hát mondjuk az igaz. És balhéba keveredtél már?
Nem, egyébként ezt képzeld el, hogy 3190...
Klasszikus kocsmai verekedésben nem. Meg nem voltál benne?
Nem, 3191 kocsma alatt, úgyhogy tényleg mentem a falusi kocsmákba, a városszéli kocsmákba, én még nem láttam kocsmai verekedést. Egyszer majdnem, de amire kiértem már, szétválasztották őket, és akkor nem sikerült tanulják, nem pedig szaladtam, hogy elmondhassam, hogy láttam élőbe kocsmai verekedést, és hogy nem csak legenda, de nem láttam még.
És volt már, hogy elmentél egy városba, és megismerkedtél valakivel, legyen az helyi, vagy legyen akár turista. Elsősorban a helyiekre lennék itt kíváncsiak, vagy lennék kíváncsi. És a következő napokban, de nem csak aznap este, hanem a következő napokban vele mentél, és együtt folytattátok ezt a műfajt.
Volt rengetegszer, ez számtalanszor.
Tehát erre abszolút nyitott fejlés.
Persze, ez számtalanszor történt meg egyébként, ezt már fel se tudnám sorolni. Meg...
Melyek azok a városok, melyek azok a régiók, ahol azt tapasztalod, hogy a leginkább nyitottak, és a legkönnyebb kapcsolatokat teremteni. Mm-hmm. Nem mondom azt, hogy új barátokat találni, mert ez egy elkoptatott fogalom, tehát inkább azt mondom, hogy átmeneti kapcsolatokat, mm-hmm. aztán az később tartossá válik, ezt majd nyilván az ember meglátja az életében. Jellemző, hogy mondjuk könnyebb a Balkánon, mint mondjuk Angliában?
Nem feltétlenül mondom ezt, mert hogy nagyon, én ugyanúgy nagyon jó befogadó közösségekre találtam mind a két helyen, ehhez nagyon hálás műfaj egyébként. A kocsma, tehát ezt nem sok másik dologgal lehetne ugyanígy megcsinálni, mint kocsmázás során. Azért, hogy a kiállítás megnyitók, vagy a piacok, azok például egy kicsit hasonlók, de mindenképpen a kocsma vezet. Leginkább Lengyelország, Bulgária, nagyon meglepő lesz sok mindenkinek, de Bécsben nagyon érdeklődőek meg befogadóak az emberek, de Bécs környékén is. Például amikor én éltem is ott egy kis ideig, és egy 8 hónap, és akkor ott sokkal nagyobb arányba tudtam felfedezni a kocsmákat, mint máshol. Több mint 200, már inkább lehet, hogy több mint 250 kocsmán vagyok túl Bécsben. És amikor először kimentem ezzel a nagyon jó tapasztalattal Bécsből a Termerégion nevű borvidékre, és akkor mentem a klasszikus Heuriger borászatokba, és kíváncsi lettem, hogy ugyanez fog-e folytatódni ott is, és akkor bementem a második helyre, és akkor rögtön ott egy... helyesen vegyes korosztályú csapat állt egy ilyen talpon álló asztalnál, és akkor az egyikük azt mondta, hogy te ki vagy, gyere ide, és akkor rögtön így kezdődött, és ez nem kötekedés volt, hanem érdeklődés, és akkor rögtön ott már több környét velük beszélgettem például, és ez ennyire természetesen kezdődött úgy, hogy ezt sztereotípen a magyarok az osztrákoktól egyáltalán nem várják, de én azt mondom, hogy nagyon, hogy vannak népek, akikre igazak a sztereotípiák, de például én az osztrákokra meg a németekre nem találom igaznak a sztereotípiák nagy részét egyébként. De hogy folytassam, ugye Bulgária, Lengyelország, Magyarország, ameddig Észak-Kelet Magyarország. Mindenhol lehet egyébként nagyon jó közösségeket találni. Például én zalai vagyok, és Zalában a Covid alatt ismerkedtem meg egy Felsőrajk nevű falu közösségével, akiket imádok, és oda visszajáró vagyok. Most már közös programot is szervezünk oda az Experience Balkánnal például jövő januárra. Egy 700 fős faluban egy ideig 4-ig számoltam, hogy hányszor voltam, de most már nem tudnám megmondani. Most már biztos, hogy bőségesen 2 számjegyű a látogatásaim száma, és ebben a hónapban is visszatérek, úgyhogy nem feltétlenül.
És ott van egy dedikált kocsma, vagy a kocsma felsőnek van egy darab?
Ott nem is annyira a kocsmákba járó vissza, mert Covid alatt ismerkedtem meg ezzel a közösséggel szabadtéren, mert végigjártam a kocsmáikat is, gyakorlatilag a kocsma turizmusnak köszönhetően. Ugye mondta, hogy kocsmából sem csak kocsmába vezet az út, de hogy utazásokon, ahogy megismerkedők társaságokkal, nem feltétlen csak egy úti alkalomra szólnak, meg én visszajáró is vagyok a városokba, ezzel nem követek sémát az utazók között, hogy én akárhányszor képes vagyok visszamenni egy városba, hogy a még mélyebb rétegeit felfedezzem. Szerintem legtöbb fővárosban ilyen 5 körül voltam például Európában, tehát egyáltalán nem csak az egy pipa, egy város elvét követem, és mindig más városrészeket fedezek fel, meg én vissza is megyek pont a régi jó ismerősökhöz, ahogy említettem, ugyanitt Zentán vagy Felsőrajkon, Zentán a piacoshoz is mindig visszajárok, ott például a piacon ismerkedtem meg egy nagyon jó fejen kulturális emberrel, akinek az a beceneve, hogy Bimbo, és ő nagyon még egy bezárt kocsmába is elvezetett engem például, és ő pár vendégségben is voltam, a feleségé főzött nekünk, és egy barátom is velünk volt akkor, és nagyon sok ilyen történet van, és akár nekem például van törzskocsmám például Frankfurtban is, ahol mondjuk 5-ször voltam.
Igen, én is úgy gondolom, hogy egyébként egy hely helyre többször visszamenni, az egyáltalán nagyon sok utazó idegenkedik tőle, mert hogyha elmegyünk egy városba, akkor igenis kvázi kötelező jelleggel mindig máshol kell lenni, máshol kell lenni, hogy minden többet megtapasztaljunk. Nem tudom, én egy pár évvel ezelőtt heteket töltöttem Görögországba, abból 3 hetet egy szigeten, és az 5. nap jöttem rá arra, hogy a francnak keressek én mindig más éttermet, amikor voltam egy étteremben, aminél jobbat nem fogok találni, mert tökéletes volt az ár, a személyzet, a választék, az ízek, a hangulat, a kilátás és minden. És onnantól kezdve oda mentem, és sokkal jobban éreztem magam, mint hogyha bénáztam volna folyamatosan, és el kell engedni ezeket. Amit meg kérdeztem, azt nem véletlen kérdeztem, hogy jellemző-e, hogy az egyik országban, vagy egyik régióban, vagy tájegységen befogadóbbak, vagy könnyebb kapcsolatot teremteni, mint egy másik, mert én azt tapasztalom, hogyha bemész egy kocsmába, bemész egy vendéglátóhelyre, akkor minél nagyobb a távolság látszólag közted és az ott lévő helyiek között, legyen akár nyelvi, anyagi, ez vonatkozhat akár látszólagos életszínvonalra, mindenre, minél nagyobb a távolság, valahogy annál nagyobb a nyitottság az ő részükről, tehát amikor azt látják, hogy te megérkeztél abba a közegbe, ahol töltik mondjuk a délutánjukat, estéjüket, és te, mint egy turista, egy földön kívülüként, egy teljesen más ruhában, egy teljesen más kinézettel belépsz, én mondjuk, hogyha motorozok és motoros ruhába megérkezek valahová, ahol még ilyen outfittel rendelkező embert nem láttak, akkor pont az ellenkezőt tapasztalom annak, mint amit gondolnánk, hogy ilyen elképesztő nagy távolságra vagyunk egymástól, annyira kíváncsiak rám, hogy sokkal könnyebben teremtek kontaktust, mint hogyha mondjuk ugyanez megtörténik egy olyan helyen, ahol 12 tucat turista közül az egyik vagyok. Szóval, hogy én azt érzékelem, hogy a távolság az valójában a mindennapi életben, meg az ilyen jellegű alkalmakkor, és főleg egy vendéglátóhelyen, az hirtelen a nullára tud csökkenni.
Igen, így van, és ahhoz tudok visszautalni itt, és hogyha nem a turista helyekre mész, turistaként kezel nekem, utazóként, vándorként, felfedezőként, akkor ez sokkal jobb, és ez tényleg mindenhol így van. Tehát nem is régiókra osztanám ezt, meg országokra, hanem helytípusokra. Tehát, hogy nem a külvárosok általában a legjobbak egyébként, hanem a belváros pereme, egy év vagy azon egy picit túl. Ott lehet például nagyon jó helyeket találni, de Lengyelországban például óvtak, hogy vannak ezek az úgynevezett szomszédsági kocsmák, hogy ott nagyon kétesélyes az, hogy fognak fogadni, hogy befogadnak-e, vagy kiutálnak. Én nagyon gyorsan akartam tesztelni az elsőt, úgyhogy 2 nap múlva már ott is voltam egy ilyen helyen ezután, és nagyon pozitív tapasztalatom volt, azóta már voltam többen is. Tehát Lengyelország az például pont az a hely, ahol ugye a magyarokat köztudottan szívesen fogadják, meg szeretik, úgyhogy az igazolja a sztereotípiákat, de azt újra hangsúlyoznám, hogy például Ausztriában én bátorítok mindenkit, meg ugyanúgy Észak-Kelet Magyarországra is, amitől például hajlamosak vagyok félni. Én dolgozom Kazincbarcikával, visszajáró vagyok, írtam ott egy városkönyvbe egy kocsmaturista fejezetet a stáb által, és például ott is fantasztikus közösség van, meg nagyon jó fejemberek, de ugyanezt gondolom Miskolcról is, amit például annyira hajlamosak lesajnálni, Magyarország szeretén Miskolc rajongó vagyok például, de Sátoraljaújhely is például egy nagyon jó tapasztalat, de Kistokaj, stb. Tehát Észak-Kelet Magyarországra én nagyon sokszor feltartom az ujjamat, mert nekem az egy tömény jó tapasztalat. Dánia volt még, ami váratlanul, ugye, de a kisvárostól a Kopenhágáig, ahol nagyon érdeklődőek, nyitottak, barátkozósak voltak a kocsma közösségek, az még, amit eddig nem soroltam fel. Bulgáriát azt mondtam, de ott is például egyik helyen a 60-asokkal ittam, és ők fogadtak be, utána ugyanazon napon meg a 20-évesekkel, és minden korosztály például nagyon pozitív volt Bulgáriában is.
Ez a keleti régió, Magyarországon a keleti régió, ezt teljesen egyet tudok érteni, és megint csak visszautalva, én kenusztam, vagy voltam kenutúrán a Tiszán is, meg voltam kenutúrán a Mosoni-Dunán is, és hát azért az országnak egy-két egymástól viszonylag távoli keleti és nyugati régiójáról beszélünk, és hát én pontosan emlékszem rá, hogy mennyivel intenzívebb kocsmai élményeink voltak a keleti ország részben, mennyivel több interakciónk volt a helyiekkel, akikkel adott esetben először még csak egymástól némi távolságra, majd egyre közelebb eltöltöttünk egy-egy estét, és kétségtelen, hogy ehhez azért esetenként szükség van az alkoholra. A Roadmovie Podcastnek az egyik fő támogatója a Cserisk utasbiztosítás, aki minden vendégnek föltesz egy kérdést, és ebben az esetben arra kíváncsi, hogy mennyire tartozik hozzá, mennyire kell, hogy hozzá tartozon az alkoholfogyasztás egy-egy kocsma túrához, vagy egy-egy estéhez. Azért, hogyha az ember beleveti magát az éjszakába, hát annak van egy dinamikája. Az emberek az elején azok még, hogyha elkezdenek iszogatni, még odaráltabbak, aztán ahogy telnek a telnek az órák, meg megyünk előre az estében, fogynak az italok, úgy válik egyre közvetlenebbé mindenki, és úgy válik egyre hangosabbá és felhőtlenebbé a hangulat. Alkoholmentesen lehet ezt csinálni? Vannak neked alkoholmentes estéid, vagy mit tanácsolsz azoknak, akik nem isznak alkohol, de szeretnék ugyanezeket
megélni? Hogyne. Én nekem tudatosan vannak egyébként, tehát én már az elején lefektettem magamnak, mielőtt ezt már tudtam, hogy elkezdem, már akkor lefektettem magamnak szabályokat azzal kapcsolatban, hogy én nem szaladhatok el az alkoholfogyasztással. Hát erre segítség az is nekem személyesen, hogy én nem is bírom a piát. Egyébként ez a hősies ellentmondás a történetemben, mert szoktam mondani, hogy jobban hasonlít a szervezetem alkoholfeldolgozó képesség egy ázsiai kislányhoz, mint egy európai férfiéhoz. Rajtam gyorsabban meg is látszik, tehát ha vagyok valaki, találkozok, és azt látja, hogy túltöltöttem, én nem biztos, hogy azért annyira megdolgoztam, mint hogy ő azt gondolja, hogy nekem még jobban kordában is kell tartani magam, de ennek örülök.
Mennyit iszol egy este?
Hát én mondjuk az olyan 5 ital környékén, de általában 7-nél szeretem meg is húzni a határt. Van egy ilyen mondásom, hogy a 8. ital a halál.
Ilyen a film után szabadon. De az nem mindegy, hogy 5 milyen ital.
Igen, tehát és öt rövid. Én nagyon kerülöm is a rövid italt, mert rám ginaként hat. Azt inkább csak így mikrokortyokkal kóstolgatom. Hogyha kivételt teszek, azt szinte mindig megbánom, úgyhogy igyekszem nem tenni kivételt. Most meg én szigorítottam is ezzel, hogy még áll hatatosabb vagyok ebben, de nyilván az ízek érdekelnek, de az körülbelül annyira, hogy így a nyelvem hegyét így beszennyezzem vele, aztán megérezzem, hogy milyen íze van, és akkor nekem ez elég ennyi így italkulturálisan, de én a fröccs meg a sör az én mérgem, a kisüzemi sör a kedvenc italom, és akkor borokat azért megkóstolom tisztán is, főleg, hogyha új borfajtával találkozom, és akkor ilyen legó fröccsben mellé iszom például inkább a szódát, és majd oda bent összelegózom fröccsé.
Jó, ezt tetszik. Nem tudtam, mi az a legó fröccs, most már értem.
Gondoltam, hogy magyarázatra szorul, úgyhogy ennek elébe mentem. De vannak alkoholmentes napja, mert minimum mostani szabályozásom szerint minimum 11 teljesen zéró toleranciásan alkoholmentes napom van egy hónapban. Az átlagon magasabb, ezt Excel táblázat számolja, és nekem legutóbb 13,25-nél tartottam, úgyhogy közel egy fél hónapban alti alkoholista vagyok még most is.
Rájön meg egy pillanatra, Excel táblázatban vezeted? Tehát ez megint csak egy egészen meglepően komoly tudatosságot feltételez.
Igen.
Tehát te vezeted minden este, hogy mennyit ittál?
Nem az, hogy mennyit, hanem hogy mennyi az alkoholmentes napom egy hónapban.
És ezt
számolom, igen. Ezt számolom, okay. És akkor így láthatom az átlagomat is, és most legutóbb például a 2023-as, ez 13,25-nél tartott. Ezt sokan nem gondolják, mert azt feltételezik, hogy van, aki azt feltételezi, hogy minden nap iszom, van, aki, hogyha megtudja, hogy én nem minden nap iszom, meg hogy ez nem az óriási alkoholbevitelről szól feltétlenül, akkor csalódik, van, aki meg pont ettől kezdi tisztelni a műfajt, amit csinálok.
De és amikor alkoholmentes napot tartod, azt jelenti, hogy nem is mész kocsmába, akár külföldön, akár belföldön, mert ha elmész, akkor inni kell.
Dehogy. Akkor én mindig megyek kocsmába. Én mindent szeretek kocsmából átélni. Én amikor a száraz novembert megcsináltam egyszer, akkor például 23-szor voltam kocsmába, vagy 23 napon voltam kocsmába, úgy, hogy nem ittam azban a hónapban egy csepp alkoholt sem. Úgy voltam vele, amíg kávéztam, és például én a kávét is kocsmában ittam például. Kocsma az nem csak attól érdekes, hogy iszol. Én például pont az alkoholmentes napokon tapasztalom meg, hogy ha nem is pont ugyanúgy, de eléggé tudok ezeken a napokon is nagy beszélgetésekbe, érdekes találkozásokba csöppenni, akkor is ismerek meg érdekes kocsmákat, azokat mondjuk nem számolom bele, tehát az alkoholmentes kocsmákat, azokat nem számolom a listába, mert hogy csak a klasszikus, hogy a kocsma a szó az a alkoholmérő funkcióból ered, tehát hogyha szoros értelemben kocsmázok, tehát az alkoholmérési funkcióját veszem igénybe a helynek, akkor számolom azt, hogy a kocsmázásnak, és azt számít be a jelleg 3191-be, de látogatom azokon a napokon is, amikor nem iszom alkoholt.
Mennyire költséges műfaj ez? Mennyit költesz? Van erre vonatkozóan is valamilyen kimutatásod, kereted?
Hogyne.
Nyilván teljesen más, meg én azt mondom, mondjuk, hogyha a dél felé, Balkán felé indulunk, meg gondolom Dániában azért mások az árak.
Igen, van költség, és éppen ezért ugye minden máson spórolok ennek érdekében, hogy ezt fent tudjam tartani, de a tudatosság ebben is nagyon sokat segít egyébként, hogy mit és hogyan költesz, hogy ahogy hallgatjuk, hogy az idézőjelbe csúnya szóval átlagos turistáknak a beszámolóit, akik ugye impulzus vásárlók sokszor is a legkényelmesebb, legelső, legkézzelfekvőbb helyeken vásárolnak, olyakkor őtőlük olyan döbbenetes árakat lehet hallani, amikkel nekem teljesen szembe megy a tapasztalatom például. Én mondjuk Olaszországban most megtudtam legutóbb, amikor voltam, az múlt hónapban, 2023. július, én megtudtam például csinálni azt, hogy a napi étkezési költségeimet, azokat mondjuk 10 euró alatt tudtam tartani, 9 euró volt nagyjából az étkezési költségem, és nem kellett ez erőlködnöm, úgyhogy mondjuk Rómában is voltam ebből zömében. A kocsmázás is ilyen, hogy például Olaszország példáján elmaradva, hogy turistás helyek tele vannak 9, 7, meg 9, vagy akár még több, vagy még magasabb áru Aperol Spritzzel, de Róma tele van 5 eurós Aperol Spritzzel, ami pedig ugye a magyar áraknak körülbelül megfelel, sőt ugye budapesti áraknak sokszor inkább még alá is megy. Nagyon sokat számít a mérték tudatossága, tehát hogy arra figyeljünk, hogy például egy országban a kicsi vagy a nagy éri meg jobban, tehát hogyha nagyot veszel valahol sörből, akkor az például nem kétszer annyi, hanem mondjuk épp hogy kicsit drágább, mint a kicsi.
Sajnos Olaszország bevezették a 4 decis korsósörnek a fogalmát, amire nagyon mérges vagyok rájuk, mert a kis sör az 3 deci, a nagy sör meg 4 deci a legtöbb.
Én nem így tapasztalom.
Akkor lehet, hogy csak arra felé is.
Van ez, igen, van a 4 decis, de önállók úgy van, önök 3-as felosztáson az én ismereteim szerint 2, 4 és 5, és minél följebb mész, annál jobban éri meg, sőt, náluk van a 66 decis üveg is, ami viszont a legjobb üzlet, különben, hogyha valaki... Ez van, amikor egy aperitívózás alkalmával van, akik például elharmadolnak egy ilyen, majdnem egy boros üveg nagyságú
már.
Például a 66 deciset most múlt havi példa Róma közepéről 2,5 euróért vettem 66 decis bíra morettit például. Bocsánat, nem 66 decis, hanem igen, 066-os.
De ez helyen, vagy ez nem közel?
Kocsmában. Róma közepén, tehát egészen közel a Kolosseumhoz. De Rómáról se gondolom azt például, vagy Dániáról se gondoltam azt, hogy igazak feltétlenül ezek az árak. Tehát, hogy mondjuk ezt nem is itt arra tudom elmondani, hanem mondjuk Focaccia példáján, hogy a vasútállomáson hosszú sorok álltak például Veronában sorba a 6 meg 7 eurós pizza szeletér és focacciáért, és például benne a városban egy címeres focacciázóban, ahol fantasztikus választék volt, isteni gusztusos és nagyon finom focacciák, 2,5 euró volt már például ugyanaz, és ez például a egyik kőhídnál volt, amivel még azért bőven működik a turizmus. És ugyanezt tudom mondani, hogy a 6 eurós 4 decis korsót sem találom például igazdag. Van arra is példa, inkább a turistás területeken. Én például inkább 4 meg 5 euró közé tenném ezt, tehát 4 euróért már simán tudsz Olaszországban például 4 decis korsó sört inni, vagy én például kisüzemi sört is tudtam 5 euróért Trasteverén venni, ami például az egyik a leghíresebb kocsma negyede is egyébként Rómának, de nagyon jó üzlet az aperitívózás például, ez, hogyha ott bemész egy régi típus, ez Rómában nem annyira működik, de mindenhol máshol viszont igen, főleg külvárosban bemész egy tipikus olasz bárba, és akkor aperitívó időben, mondjuk olyan 5 és 8 óra között, ugye az italod mellé hagyományosan kapsz ugye felszolgált ételeket, például faluban tapasztaltam most azt, hogy ugye ott most nem az Aperol Spritz dívik annyira, Mosca Miu nevű ital, az olaszok inkább azt iszák, és akkor én ezt egy faluban kóstoltam meg, egy ilyen hegyi faluban, akkora mennyiségű ételt hoztak, hogy ez több mint egy étkezésbe kelt ki, és 5 euróért.
Igen, ez valóban így van, és hát pont Olaszországról beszélsz, és én is itt a Focaccia kapcsán mondtad az árkülönbséget. Hát ugye Genováról leveleztünk, te is jártál ott, én is jártam ott nem olyan régen, és hát ott is baromi érdekes, hogy az ember, hogyha nem ragaszkodik ahhoz például, hogy feltétlenül a belvárosban legyen, vagy a főtéren, az előtáruló látványt a többi turista között nézze, akkor lenne kikötőben olyan elképesztően jó ízélményben lehet része, nem a strandon, nem tudom, milyen
a Sottoripa.
Igen, Sottoripa hanem effektíve a komp kikötőben, ami azért a belvárosnak a szélén helyezkedik el. Olyan jó büfék, és olyan jó, az a klasszikus kikötői kocsma hangulat, fogacsával, mindenféle rántott tengeri ételekkel, kagylóval, tintahallal, stb. És hát meg tudom erősíteni, tehát 5-10 euróért az ember simán el van egy nap, és egyáltalán nem biztos, hogy ami drágábban megvesz egy kicsit beljebb, az minőségében jobb lesz.
Én pont ezen a Sottoripán, amire egyébként mosolyogva emlékszem vissza, mert imádom, tehát az, ahol 2 euróért lehet borozni például, például úgy, hogy a belvárosban például ugye 6 eurók, de azt mondjuk tudni kell, hogy Olaszországról, hogy ott nem létezik a mérték, csak a szemmérték a bornál, ezért egyszerűen nem is értelmezik, amikor megkérdezem, hogy mennyi bort kapok a kínált pénzzel, mert elővesztek hátulról egy borosborot, és akkor megmutatják, hogy körülbelül ennyit, és akkor ki van írva, hogy 6 euró, akkor azt gondoljuk, hogy egy decil, ez esetleg 1,25, ami szintén egy szabvány, az olaszoknál az simán van 2,2 és negyed deci például, és hogy már is nem annyira rossz a képlet, de ott is azért én találtam Rómában is 3,5 euróért menőhelyen bort például, és az is volt ekkora adag. Igen, tehát a Olaszországra is nagyon igaz, de máshova is, hogy akár az ilyen kifőzdékben például, meg ugye az olasz bárban, tehát olcsóbban lehet enni, és jóval olcsóbban lehet enni, és focacciát ott például Genovában ilyen 1 és 1,5 euróért lehetett kapni az olasz bárokban például, amit ugye említettem, hogy 6 euró volt, meg 7 a veronai.
A beszélgetés végéhez közeledünk, nekem még 3 kérdésem van, amit szeretnék neked feltenni. Az egyik a póló, amit nézek már egy órája, itt velem szemben ülsz, ami rajtad van. Kocsma turista vagyok, nem turista. Nyilván valamilyen szinten kirajzolódott a beszélgetésből, de mégis kíváncsi vagyok rá, hogy mi különbözhet meg titeket. Az, hogy te elmész ezekre a vendéglátóhelyekre, elmész a kocsmákba, és azon keresztül is felfedezed a városnak az életét, de hogy telnek a napközbenjeid? Tehát ez a klasszikus turista rutinokat te nem is alkalmazott, tehát nem mész múzeumban, nem mész fel a tornyokra, hanem napközben is a város gyakorlatilag a vendéglátóhelyeken keresztül ismered meg?
Megint azt mondhatom, hogy sokszor, hogy is. Egy picit kitérnék a pólóra először, ugye ez gyakorlatilag azért van így, hogy én nem nézem le a turistákat, nem vagyok turista, köpködő turista, de csak bizonyos turista magatartás formákat javaslok elhagyni embereknek. Póló egyébként a magyar vagyok nem turista pólóknak a paródiája, ezért is, és majd és hamarosan indul, remélem már tényleg hamarosan, mert nagyon közel vagyunk hozzá, a kocsmaturista szurkolói pólóknak a rendelési lehetősége is. Már nagyon várom, mert vagy körülbelül 20 ilyen mintaötlet van a fejemben, amiket szeretnék majd megjeleníteni. De az eredeti kérdéshez visszatérve, nagyon is, tehát kocsmázva utazni, utazva kocsmázni, ez az én szlogenem is, ezt nagyon komolyan veszem. Én a kocsmák között felfedezem a városokat, tehát nekem ez a műfaj sokkal kevésbé lenne érdekes, hogy egy steril ilyen kórház folyosó jellegű, vagy szálloda folyosó jellegű helyről nyílnának a kocsmák. Ezek pont attól érdekesek, hogy milyen egységet képeztek a városaiból. Ugye elmegyek oda is, hogy a kocsmákból, ahova küldenek, tehát ugye az emberek városi legendákat mondanak, kevésbé ismert városrészekbe küldenek el, helyi érdekességekhez, a városi legendák helyszínét is felkeresem, de van egyébként nekem is rutinom, tehát ahova mindenképpen szeretek elmenni, ezek azért jóval átlagosabbak, tehát ugye főtér, a piac az még óriási kedvencem Kocsma után a második.
És az Magyarországon is a piacokon az olyan élet is. Van, magyar... szombat délelőttönként.
Igen, imádom
csak a Bosnyák térre kimegy az ember, igen. Vagy Fény utcára, vagy a Lehel térre.
Imádom a piacokat, meg a szombat délelőtti piacozást. Az mindig egy külön nap, mert amikor piaci kocsmában megyek meg piacra, akkor azt a napot másképp osztam meg, mint az átlagossal, mert akkor ugye számolnom kell azzal, hogy akkor már akkor megkezdem a napot. Általában inkább délután szoktam megkezdeni a felfedezéseket, és akkor délelőtt egy nagyobb blokádba dolgozok, és akkor már délután úgy be tudok kivenni, hogy már kevesebb dolgom van jó esetben, de ugye parkok, vízpartok, magaslatok, pont a város legmagasabb pontja az is mindig érdekel, de lehet nagyon sok ide külvárosok, az érdekes külvárosok mindig ajánlhatom, hogy melyik az érdekes, ahol érdemes elmenni, akár agglomerációba, kisvárosokba, az adott város környékén elmegyek. A múzeumokban nem beri ezt a jelen idő utazásokét fogom fel. Szeretem a múzeumokat is, főleg az érdekeseket, de nekem maga a város egy élő múzeum. Tehát én magamra úgy gondolok, meg úgy is kezelem ezt az egészet, mint a jelen idő utazója, hogy úgy érkezek meg egy városba, hogy időgépből szállnék ki. Hogyha nézegetünk ilyen régi képeket, akár reformkoriakat, stb., és sokszor arra gondolok, hogy mennyire szívesen elmentünk volna abba az adott korba, és hát nem tudjuk megtenni, viszont én a jelenről nem akarok így érezni. Tehát azt akarom érezni, ezt a jelet, ezt én most itt vagyok, és ezt megismertem saroktól sarokig, és meg is akarom, tehát erre nagy hangsúlyt fektetek, és hát nagyon fontos az, hogy ismerem meg, tehát megnézem a nagy látványosságokat is, de általában a legemlékezetesebb élmények az utazásokon és felfedezéseken nem a hűtőmágnes látványosságok mellett történnek, hanem a spontán felfedezésekkor, a spontán találkozásokkor, sokszor éppen a kocsmák gyönyörű mélyén.
Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, amit most mondtál, mert hogyha megnézzük a turizmusnak, a szó, nem tudom, széles értelemben vett turizmusnak az irányait, meg az érdeklődési fókuszait, akkor azt fedezhetjük fel, hogy a turisták által meglátogatott látott helyek, látványosságok jelentős része a múlthoz kötődik valamilyen formában. Tehát múzeumok, romok, emlékek, várak, szobrok és hasonló. És hogyha egy átlagos napját megnézzük egy bármilyen város felfedező turistának, vagy országot felfedező turistának, akkor szerintem nagyjából egy olyan 70-80%-ban vannak a múltnak az emlékei, és 20-30%-ban van a jelennek a megismerése. Amihez nyilván az is hozzátartozik, hogy kiülünk egy térre, elmegyünk egy kocsmába, vagy bármilyen olyan programon, akár egy ingyenes városi túrán részt veszünk, ami jelenről szól, és én ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy miért mindig a múltat keressük, és miért nem a jelent próbáljuk meg megélni abban a pillanatban, amikor ott vagyunk. Szerintem én is azt gondolom, hogy sokkal érdekesebb.
Igen, sokkal is. Ja, akkor érdekes a múlt, hogyha ismered a jelent. Tehát, hogyha megnéz annak a városnak, amikor már kötődsz hozzá, és már ismered az épületeit, a parkjait, az utcáit, a városszerkezetét, akkor sokkal érdekesebb az, hogy milyen múlt kötődik azokhoz a helyszínekhez egyébként. Ott már egy más érzésekkel, meg más dimenzióban lehet egyébként ezt megismerni.
Eddig csak elsősorban az italozásról, meg a kocsmázásról, meg az italokról beszéltünk. Mennyire szól neked a gasztrómiáról egy-egy városnak a felfedezése, vagy egy-egy város vendéglátó szénájának a felfedezése? Mennyire vagy gurmű, ugye vegán vagy?
Főleg
vegán vagy. És ez már úgy átköt arra a kérdésre, amit ugye végén felszoktam tenni mindenkinek, hogy egyrészt kíváncsi vagyok erre, hogy mennyire szól az ételekről, az ételek élvezetéről, vagy ezt inkább funkcionálisnak tekinted, illetve e tekintetben vannak a kedvenceid.
Viccesen szoktam mondani, hogy én az evésből nem csinálok nagy ügyet, én az ivásból csinálok nagy ügyet, de egyébként ez nem teljesen így van, de nagyon figyelek a gasztronómiára, tehát figyelek arra, hogy mit tesznek a helyiek, egyébként meg, hogy milyen ételek lelhetők ott fel, akár egy régió mellől is változik, akár csak megyénként, vagy akár szomszédvárosokként is vannak eltérések. Például most találtam Pizarróban, hogy egy olyan pizzát, ami a városnak a pizzája, amit utálna például mindenki más Olaszországból, aki ez a felfuvalkodott pizza tudattal áll hozzá, hogy ismerjük, hogy ugye a pizzára nem teszünk ananászt, ők viszont tojásos és majonézes pizzával.
Ezt akartam közé, mi volt rajta?
Tojásos és
ez az Olaszországban tényleg bele lehet futni a krumpis pizzával, meg a nutellás, dió, mondjuk az kifejezetten.
Azok már a gurmé pizzák, de ez viszont egy ilyen, nem is tudom, hogy alakult ki, még nem olvastam utána, de ez tényleg mindenhol lehet kapni a városban, és ez a városnak a pizzája, és hogy Nápoly ezért élvileg haragszik rájuk, hogy ők ezt a Rossini pizzát alkalmazzák, de szerintem egy nagyon érdekesség volt. Mindig nézem azt, hogy a mások tányérjait. Én mondjuk kevés, ami 2019 óta vagyok főleg vegán, ez is kocsmából indult egyébként. 95%+ vagyok vegetáriánus, és ezt is egyszer kiszámoltam Excel-lel egy hónapban, hogy 81,3%-ban voltam vegán.
Amikor lehetőséged van rá, akkor vagy vegán, vagy amikor
igyekszem
tartja hozzá, akkor
nem kell, igyekszem a lehetőséget mindig megteremteni, vannak azért kiskapuk, tehát ez a 18%, amiben eltértem, ez is általában olyan volt, hogy egy viszonylag kicsi része volt az adott ételek, hogy nem volt teljesen vegán, de nem az ilyen nagyon direkt dolgokban térek el. Ez a savage vegán irányt követem, ami azt jelenti, hogy például a megmaradt, kidobardó ételt, azt például ehetem, mert azzal már ugye semmit nem segítek. Az italnál nem foglalkozó például ilyen mértékben, hogy derítenek-e, vagy szűrnek-e akár állati eredetű anyaggal, mert ott ez nem lenne feltételnek a termék előállításának, és ott nem lehet ilyen egyértelmű hatást gyakorolni a fogyasztás eltolódásával a piacra, mint mondjuk a hús meg tejtermékekénél.
Jó, hogy ebben van egyfajta nem csak egészség megőrzési, hanem szemléletformáló tudatosság is.
Igen, én ezt leginkább amiatt kezdtem el, amikor egyre jobban szembesültem azzal, hogy ugye én elfogadom azt, hogy az ember ragadozó lény, de azt, hogy a húsiparban, meg a tejiparban ugye milyen brutalitást csináltak ugye ennek a túloldalán, azzal viszont nem szimpatizálok, és szeretnék ebben kevésbé részt venni. Szeretem a húst, meg a sajtot, meg a tojást is. Például le nem vágandó tyúkoknak, tehát akik húsért nem tartanak tyúkot, őnek azoknak a tojásait például én simán eszem, tehát ebben így rugalmasabb vagyok, de igyekszem, amikor csak lehet betartani ezt. Ha nagyon akrobatikusan jön neki a lépés, tehát mondjuk sokkal messzebb kellene érte menni, vagy sokkal drágább lenne, vagy sokkal többet kellene rá várni, akkor mondjuk teszek kivételt a legkisebb rossz irányába, vagy akár mondjuk vendégségekbe, hogyha meghívnak valahova, akkor nem szoktam mondjuk nyúzni a vendéglátót azzal, hogy én igyekszek, akkor elfogadom, amit ad, inkább megmondom, hogy nekem nem kell készülni semmivel, én nem azért megyek, a társaságért megyek, vagy a szállásért és a társaságért, tehát engem nem kell a klasszikus értelemben kiszolgált vendégként kezelni, de ha meg mégis, akkor nem akarom, hogy nekem külön főzzenek, vagy nekem külön vásároljanak. Akár ilyen svédasztalos alkalmakkor is, amikor mondjuk egy ilyen rendezvényen vagyok, és mondjuk az van ott, akkor is teszek kivételt, igyekszem inkább ott is jobban meghagyni a többieknek a teljes tojásos, én meg inkább abból lenni jobban, ami nem az.
Hát az utolsó kérdésem az az, hogyha egy egyszeri magyar utazó, aki nem nyomja annyira profin ezt a kocsmaturizmus, mint ahogy te csinálod, szeretne nekivágni egy viszonylag közeli, vagy akár távoli, valamilyen európai, vagy akár maradhatunk Magyarországon, és rád bízom, hogy mit fogsz kiemelni városnak, régiónak, és szeretné megismerni a várost a kocsmákon, a vendéglátóhelyeken keresztül. Hát ugye mi jut eszünkbe? Prága, tudod, mindenki ezekre gondol első, hogy Prágán el kell menni sörözni, de hát pont te mondtad, hogy a legrosszabb tapasztalataid kifejezetten az ilyen túlságosan hype-ot városokkal vannak, akkor van-e olyan hely, amit ajánlanál, hogy na, oda menjetek el, mert érdekes, különleges, autentikus élményben lehet részed, még azt is mondom, hogy megfizethető, elérhető, és ezenből hogyan válasszák ki a helyeket?
Lengyelországot azt az első között tudom például javasolni. Egyrészt azért, mert nagyjából magyar árak vannak, van, ami még olcsóbb is, tehát elég sok mindenben találkoztam azzal most a legutóbbi alkalom, akkor, hogy olcsóbb is volt már, mint Magyarország. Érdekes városok vannak, ott is ajánlok például nem feltétlen fővonalas városokat, de mégis nagy városokat, én nekem például Wrocław vagy Łódź, azt kimondottan tetszett, ezek egymáshoz képest is nagyon eltérő városok, ott is egy szuper kocsma szilveszterbe keveredte például Łódźba. Ott itt is elmondtam azt hiszem, hogy Prehoválnia, vagy nem tudom elmondani a helynek a nevét, mert annyira bonyolult, majd leírom neked, de ott meghívtak szilveszterezni. Tényleg olyan gesztusok voltak, hogy például töröd volt a székemnek a lábtartója, a bárszékemnek, és az egyik vendég hozott egy sáblit, hogy legyen mit tartani a lábam. Tehát ez felejthetetlen gesztusok.
Hát, igen, ezek az apróságok.
És Lengyelországban ez végtelen mennyiségben lett átél. Volt, hogy egy másnap szabadnapos vasutas volt az utolsó vendég a kocsába, aki a pultos csajjal beszélgetett, és akkor ő megtudta, hogy mi a küldetésem, és ő még meghívott mindenféle italt, megmutatott nekem, még elhívott az utoljára nyitva lévő kocsába, ő másnap kirúg a hából, és akkor engem is kirúgatott a hából, és mindent fizetett nekem egész este, és még kajával is meglepett például. És teljesen özetlenül, csak azért, mert neki másnap szabadnapja van, és tetszett neki, amit csinálok. És Lengyelországban ezt másoktól is hallottam, hasonló élményeket, tehát ez ezért az élményért is, hogy ennyire jól állnak hozzák az ottani vendégek és vendéglátósok, ezért ezt kimondottam erre ajánlani. Meg nagyon érdekes kocsmák vannak, tehát pofátlanul értenek a hangulatteremtéshez. Nincs, hogy azt szerintem, hogy sablonos legyen kocsma, nem lehet így berakni, mint az olasz bárt, az oszták hajrigert, vagy a csesörözőt, német sörkertet. Nekik egyszer hangulatos kocsmáik vannak, és ezt csúcsra járatják. Közelből még ajánlom, hogy aki még nem ismerte, az ismerkedjen az oszták hajriger kultúrával, ezek a klasszikus borozói típusaik, az is egy nagyon jó. A tapasz is nagyon jó kultúra, de én ajánlom mellé az aperitívót Olaszországból, szeretek eleve mellé ajánlani így az ismert dolgoknak, de hogy mondom Csehországnak mellé Lengyelországot, a nagy sörnemzeteknek mondjuk mellé mondom Németországnak Ausztriát, hogy ott is nagyon jó a sörkultúra, de mondjuk Csehország mellé ugyanúgy Szlovákiát is ajánlom, például Kassát kimondottan nagyon, ott vagy négy sörfőzde működik a városban, és ahhoz képest nem akkor, és mindenki van külön vendéglátóhelye, és azóta lehet, hogy több is van. A romkocsma kedvelőknek ajánlom meglepen Nagyváradot, például ott elég jó romkocsmák vannak, meg van négy ilyen nagyszabású, meg amúgy is egy gyönyörű szecessziós város. A Belgium mellé ajánlom én Hollandiát, például Hollandiát amúgy is ajánlom, mert nagyon meglepő az utca dizájn, és az a kisvárosokra is jellemző, egy kisvárosi, külvárosi parkban ekkorát tudok nézni az installációt, ami ott vár például futás közben. Hát ugye Észak-Kelet-Magyarországot azt már említettem, én kicsit maga felé hajló Szentkéz, de ajánlom Kazincbarcikát, mert velük dolgozom is együtt, de nem véletlenül, mert hogy ez egy rajongásomnak a tárgya, az a város, Color City, tehát az, hogy ott mit csináltak, az valami fantasztikus. fantasztikus, és ezt sokan nem tudják, most az Experience Balkánosok jöttek egy ott tartott kocsmatúrámra, és ja igen, ezzel is foglalkozok, most már egyre jobb, hogy kocsmatúrákat is tartunk, és veszek részt ezeknek a előadóként a kocsmatúrákon, társ előadókkal, és hát ott ezek a falfestmények, meg szép körforgalmi díszek városa, egy kis Hollandia például, Kazincz Barcika ebből a szempontból nekem. Úgyhogy ezeket, de hát az egész Balkát, én igazából eljutték oda, hogy mindent ajánlok különben, mert...
De azért egy-két nagyon jót kiemeltél.
És meg azt tudom mondani, hogy minden sokkal kevésbé sztereotíp, hogyha mélyére nézzük, és elmegyük a határokig, mint amennyire azt elsőre gondoljuk.
Köszönöm szépen, ez egy nagyon szuper zárszó volt, és még azt szeretném, ezek, amiket most elmondtál, ezek fenn vannak a kocsmaturista weboldalán, ezek az
ajánlások. Egy része fenn van, de ami nincs, azt el fogom tudni küldeni.
Jó, köszönöm, mert ezeket is mindegyiket belinkelném majd a hírlevélbe, hogyha esetleg valaki most így gyorsan nem tudta lejegyzetelni, hogy miket ajánlottál, de nagyon jó tippeket mondtál, és például tényleg itt Kassa vagy Szlovákia kapcsán, én például Pozsonyba voltam pár évvel ezelőtt, tehát annyira közel van Pozsony, nem? Tehát igazából tényleg gyakorlatilag átsétálunk Magyarországról, és ott vagyunk. És hát nem azt mondom, hogy a prágai hangulatot, de egy egészen különleges hangulatot igen, hozott, és adja egyáltalán nem magyar hangulatot, hanem már azt a cseh-szlovák régióra jellemző hangulatot, ízeket, ételekben, italokban mindent hozott, szóval tényleg nem is kell eltávolodni nagyon Magyarországtól. Egyetlen dolog maradt hátra, hogy megköszönjem a beszélgetést, nem csak szóban. Podcast egyik kiemelt támogatója, Ceve Jóvoltából szeretnék neked átadni egy 20 000 forintos Ceve fotókönyv utalványt.
Köszönöm szépen.
Ez benne van a borítékban. Ismered a Cevét?
Még nem.
Jó, akkor itt
lesz... A neve ismerős, de hát most jó alkalom, hogy megismerkedj.
Akkor itt lesz az alkalom rá, de mielőtt elmondom, hogy ezt miről tudod felhasználni, ezt megkérdezném, nagyon-nagyon jó képeket küldtél nekem. Ezek szintén a közösség oldalon megtekinthetőek lesznek, különféle kocsmákról, hangulatokról, magadról, szóval tényleg szuper. Ezeket a képeket te, azon kívül, hogy most átküldted nekem, és nyilván tárolod megfelelő digitális formátumban, kiszoktad őket nyomtatni, vagy otthon például tele van az egyik szobádnak a fala ilyen hangulatképekkel, vagy ezeket csak digitális formában?
Tervezem, egy digitális formában, de pont most tervezem majd összegyűjteni a fontos, illetve formáló állomásokról a képeket.
Na, akkor szerintem itt van az alkalom, mert ezt az utalványt, ezt egy fotókönyvnek az elkészítésére fogod tudni felhasználni. Ah. Ugye a Cevének, hogyha felmész a weboldalára, akkor azt fogod látni, hogy nagyon sok olyan lehetőséget kínálnak, ami a különféle emlékek, fotók fizikai formában történő megőrzésére alkalmasak. Ez lehet akár egy fotókönyv, lehet akár egy naptár, lehet akár egy bögre, vagy bármilyen tárgy. Tényleg rengeteg lehetőség van. És hogyha egy ilyen fotókönyvet összeállítasz, ez egyébként ott a Cevének a weboldalán saját magad össze tudod állítani, olyan terjedelemben, olyan minőségben, olyan formátumban, amilyennek te szeretnéd, akkor ezt egy teljesen egyedi fotókönyvként ők ezt legyártják neked. Hangsúlyozottan ez nem egy fotóalbum, hanem ez egy könyv, egy olyan kemény vagy puha kötésű könyv, mint hogyha ezt megvásárolnád a boltban, és az csak a tied lesz, és csak a te fényképeid lesznek benne, és hát ezt akár magadnak, akár ajándékba, a családodnak, barátaidnak, vagy akár a saját emlékeid megőrzésére el tud készíteni, úgyhogy hát remélem, hogy akkor ez meg fog valósulni, és akkor ez egy jó inspiráció lehet ennek a
érzés.
Projektnek a megvalósulásához, és hát nagyon sok jó kocsmázást és felfedezést kívánok még neked. Majd egyszer, hogyha lehetőséged lesz rá, akkor hagyd el Európát is, mert szerintem, hogyha ezt Európában ennyire jól meg tudod élni, akkor a többi kontinens az elképesztő távlatokat tartogat még neked.
Igen. Nyilván nem véletlenül nem megyek, tehát ennek van egy megfontolása, de ebbe most már akkor ugye nem megyünk bele, majd talán egy következő alkalommal.
Jó, azért ne hagyjunk nyitva kérdést, akkor mondd el azért, mi ez a megfontolás, mert nyilván szerintem nem csak én vagyok kíváncsi rá.
Gyakorlatilag ugye sokkal több az úti költsége egy másik utak, és ezért, hogy ezt megérje, tehát, hogy egy ázsiai vagy dél-amerikai utak sokkal több az úti költsége, ahhoz, hogy ezt megérje, hosszabb időre kell elmennem. Ez tehát 2-3 hétre én nem mennék el több 100 000 forintos repjegyért, ez egyszer megölni az életformámat, mert ahhoz annyi ideig kellene, még mondjuk Európában ezt folyamatosan tudom csinálni, az megtörni ezt. Remélem, hogy valahogy majd elvezet máshova a küldetésre, de ugye földszinten utazom, nem repülök már 2019 óta repülőgépmentes vagyok tudatosan Európába, és ugye ezt is majd földszinten szeretnék kimenni Európából is egyébként, amikor kimegyek, de azt is a közelbe kezdeném, vannak már ötleteim, hogy merre felé, de egyébként szerelmes vagyok Európába, tehát én velem nagyon kompatibilis, így tényleg nyugattól, keletig, északtól délig, úgyhogy én, ha tényleg rám szakadna a világ összes pénze, akkor is Európába tölteném az időt, szerintem még hónapokat, és csak utána mennék tovább, mert ott vannak még így is a legérdekesebb, legvonzóbb célpontok számomra.
Értem a választ, és nem is akarok vitatkozni vele. Én nagyon szeretek járni az európai kontinensen túl is, de teljesen igazad van abban, hogy valóban is főleg olyan repjegyárak mellett, amilyen árak mostanában vannak, nem éri meg egy hétre, két hétre. Tehát hosszú hetekre vagy hónapokra érdemes elmenni, és akkor ott viszont már, hogyha mondjuk Ázsiába mész, akkor egységnyi idő alatt valószínű, hogy az ottlét költségeinek a te racionális életmódot mellett szerintem az ottlét költségét ezt nagyon könnyen az alá lehet szorítani, amit itthon elköltenél, és akkor már ez szépen lassan visszatermelő a repülőidnek az árát. Na, de ez majd lehet, hogy egy másik beszélgetés témája lesz. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. És hát különösen köszönöm, hogy ezt a kissé rossz előjellel bíró kocsmaturizmust, amiről tényleg nem sok jót lehetett hallani Magyarországon, egy pozitív helyi értékre, vagy egy megfelelő helyi értékre hoztad. Mert szerintem ez sikerült ebben a beszélgetésben.
Én is nagyon köszönöm, és örülök ennek, kimondottam, mert ez is része a küldetésemnek, hogy a kocspa szót és a kocspaturizmus szót is egy pozitívabb polcra tegyem.
Szerintem sikerült egy feljebb lévő polcra tenni. Kedves Road Movie hallgató, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy ezt az adást is meghallgattad, és felhívom a figyelmet arra, hogyha már feliratkoztál Road Movie hírlevélre, akkor erről a beszélgetésről is egy gondosan összeszedett, minden említést és érdekes helyet bemutató hírlevelet kaptál az adás reggelén a postafiókodba. Ha már megkaptad, érdemes elolvasni, ha pedig meg nem iratkoztál fel, kérlek tedd meg a www.roadmoviepodcast.hu hírlevél menüpontja alatt. Minden feliratkozónak egy CV utalványt is küldünk köszönetképpen ajándékba. Két hét múlva találkozunk. Addig is sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cserisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy! Hallgass minket legközelebb is! Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad! Sziasztok!